Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Halas Rádióban köszöntöm a hallgatókat. 153 lélekmód magazinunk mai adásában Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Folytatjuk csodálatos férfiak sorozatunkat. Vendégem itt a stúdióban Darányi József, köszöntelek szeretettel.
Jó napot kívánok! Én is nagy tisztelettel köszöntöm a rádióhallgatókat, és szeretném megköszönni azt a megtiszteltetést, hogy részese lehetek ennek a általam sokszor hallgatott műsornak. Köszönöm, hogy itt lehetek.
Józsi tudja, hogy miről van szó, hiszen szokta hallgatni a csodálatos férfiakat, és tudja, hogy nem szuperhősökre vágyunk, hanem olyan emberekkel készítek itt riportot, akik egyensúlyban vannak önmagukkal, környezetükkel és boldogok. Józsi, hogyan indult a te életutad? Nagyon sokféle területen jártál, hiszen alezredesként is dolgoztál a katonaságnál, küzdősportot vezettél itt Kiskunhalason, és nagyon-nagyon érdekes életutad van, és mi egymást a református gyülekezetből ismerjük. Hogy indult a te életed, gyerekkorod?
Én Pesten nevelkedtem, ott tanultam, és azt követően 1987-ben, amikor befejeztem a katonai főiskolát, akkor itt kaptam meg az első állásomat. Gyakorlatilag én 1987-tól vagyok, élek itt Halason. Innentől kezdve ismerem a halasi embereket, és azóta élek itt.
Milyen családba születtél? A katonai pálya esetleg családi ágon minta volt előtted?
Én munkásszülők gyereke vagyok, édesapám, édesanyám egyszerű fizikai munkások, nem volt a családban katonai példakép, sőt, édesapám mindent megtett, hogy ne legyek katona, tehát nagyon sok vitáink voltak, de valahogy az élet úgy alakult, hogy ebbe az irányba indultam el.
Mi indította el benned ezt a pályát? Ugye tudjuk József Attilától, hogy tűzoltó leszel katona, mi illetett meg téged erre a pályára, hiszen éppen mondtad, hogy édesapád nem nagyon örült ennek.
Hát igen, édesapám 1956-ot követően volt sorállományú katona, tehát ő neki ugye ott voltak a kemény tapasztalatai, és én ugye, amikor a katonai pályát választottam, akkor meg 1983-at írtunk, akkor már egy picit lazább volt minden. Ugye az sem mindegy, hogy milyen szakirányba fordul az ember, én a határőr szaktanszék irányába fordultam. Olyan érdekesnek tűnt ez a határőr pálya, sok minden vonzott e tekintetbe. Talán az is, hogy lehet, hogy nagy szó, de csak a hazánkat szolgáltuk éles lőszerrel az oldalunkon, tehát nem ilyen hofi szavaival, ilyen balett katonaság, hanem olyan emberek, akik tevékenyen a határon nap mint nap szolgálatot láttak el.
Majd vissza fogunk térni a gyerekkorra, illetve a testvéri kapcsolatokra, és hogy milyen mintákat kaptál te a családban, de ha már itt tartunk, ugye alezredesként ez volt a legmagasabb rangod a katonaságnak. Milyen katonának tartottad magad? Ugye nagyon sokszor a parancsoláshoz hozzászokott személyiségek nem biztos, hogy jól tudnak működni aztán otthon a családjukban. Te nem ilyen lettél. Hogy történt ez a te életedben?
Úgy alakult ez a katonai pályafutás, hogy valahogy afele vitt a jó sorsom, hogy mindig emberekkel foglalkoztam. Ezzel alatt azt értem, hogy már a főiskolán is mindig azok a kiválasztott, idézőjelbe teszem ezt a kiválasztott szót, akik mindig ilyen kiképzési feladatokat kellett, hogy ellássunk. Tehát többször vittek minket el rövidebb időszakokra kiképző feladatok ellátására, és a pályafutásom is úgy alakult, hogy én huzamos ideig kiképzőtiszt voltam. Ez azt jelentette, hogy úgymond meg kellett tanítanom a beosztott katonákat az előírt feladatok ellátására. Gyakran volt olyan, hogy talán 200 ember is volt az alárendeltségem alatt, és az bizony 200 külön jellem. Igyekeztem a személyes példamutatásommal kivívni a tiszteletüket. Ennek több útja, módja volt. Én legjobban azt szerettem, amikor az újonc állomány, tehát a határőrségnél mindig 3 havonta volt bevonulás, és az akadály pályára, amikor kimentünk a gyakorló térre, akkor én voltam az első, aki végigment szint időre. És akkor mondom, na, ha én meg tudom csinálni, akkor mindenkinek meg kell tudni csinálni, és akkor nincs kibújás. És ez sikerült is. Tehát nem volt az, hogy itt fáj, ott fáj, ott fáj, és valahogy sikerült egy közös hangot megütnöm a beosztott állománnyal, és ez olyan jól sült el mindig.
Tehát tulajdonképpen pedagógusi munkakörbe voltál, hiszen ha azt nézzük, akkor gyakorlatilag mintát adtál és vezetted ezeket a fiatalokat. Voltak-e nehéz helyzetek a katonasságnál, amit meg kellett oldani, pszichés helyzetek?
Igen, századparancsnok voltam huzamos ideig, nagyon sokszor kritikus helyzetek adódtak elő. Úgy tessék elképzelni ezt, bevonultatták a fiatal, 18 éves fiatalembert oda hozzánk, egy teljesen idegen környezetbe, elvágva a családtól, elvágva mindentől, és mivel határőrnek vonultatták, vonultatták be, tehát a hazamenetel se, meg a kapcsolattartás se úgy volt biztosítva, ahogy azt ma gondoljuk, és ez a egyedüllét, idézőjelbetéve egyedüllét, ez a magány, ez a családtól, a barátnőtől való elzárkózás.
Volt olyan, amikor tudtál segítőleg beavatkozni?
Persze, hát ott a helyzet varázsa alatt ott hirtelen dönteni kellett, és meg kellett menteni azt a helyzetet a lehető legkisebb sérüléssel.
Hallgatóink, maradjanak velünk, tovább folytatjuk hamarosan a beszélgetést Darányi Józseffel, aki egy nagyon különleges életúton jár, és hát abszolút egyensúlyban lévő férfi. Folytatjuk a beszélgetést a gyermekkorával, párkapcsolat, család, szerelem, ifjúkor.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntöm hallgatóinkat a 153 Lélekmód magazin mai adásában. Folytatjuk a beszélgetést a Csodálatos Férfiak sorozatban, Darányi Józseffel beszélgetek. Katonai pályáról beszélgettünk, hogy hogyan élte meg, milyen nehézségeket oldott meg Józsi. Térjünk vissza egy kicsit a családra. Milyen mintákat kaptál te otthon, illetve testvérekről nem beszéltünk, vannak-e testvéreid?
Munkás szülők gyereke vagyok. Édesapám, édesanyám fizikai munkát végző tevékenységből tartotta föl magát, így az én életszemléletem úgy alakult, hogy általában a reális dolgokhoz állok közelebb. Ez alatt azt értem, hogy ha valami elromlik, vagy valami tönkre megy, akkor én azt láttam aputól, anyutól is, hogy akkor ezt bizony-bizony meg kell szerelni, meg kell csinálni. Egy húgom van, aki 4 évvel fiatalabb, mint én, ő Pesten él és ott dolgozik.
Édesapád segítette anyunak, milyen minták voltak a családi szereposztásokban előtted?
Hát édesapám az természetesen a lehetőségeihez képest segített, bár sokat dolgozott ő egyéb helyeken, hogy biztosítsa nekünk az anyagi feltételt a tanulásokhoz. Természetesen őt is láttam söpörni, őt is láttam megteríteni, illetve a házi munkák ráeső részét azt elvégezte.
Udvarlás. Mennyire voltál bátor legény kamaszkorodban, illetve fiatal legénykorodban?
Hát ez nehéz kérdés, ugye messzire jött ember azt mondta, amit akar, című
így van,
történet.
Hinni fogunk neked.
Tehát én megmondom őszintén, a kezdeti lépésekben én is épp olyan félszeg voltam, mint bárki, de utána valahogy, mikor láttam, hogy hát különösebb baj, semmi nem történik, hogyha éppenséggel nemet mondanak, nekem úgy fölbátorodtam, és az életem úgy alakult, hogy talán a szakközépiskola ideje volt az, ami az udvarlás tekintetében úgy szerepet játszott. A főiskola, az mivel elzártak voltunk, az nem igen.
Tehát ott katonai nem tudtuk jönni, igen. Beszélünk, ugye
tehát
az nem egy jellemző
terep. Nem volt ilyen téren jellemző.
Hogy alakultak a párkapcsolataid?
Lényeges párkapcsolat az ugye itt Kiskunhalason született, amikor ide kerültem, itt ismertem meg első feleségemet, és házasságot kötöttünk, ez egy 4 éves házasság volt, amiből egy most már nagy lányom él és virul, és ezt követően pedig új házasságot építettem, amiből 3 gyermekem van.
Én ezt a 3 gyönyörű gyermeket ismerem, ugye a gyülekezetnek aktív tagjai a gyerekek is. Válás nagyon sok párnak az életében van jelen. Nem akarjuk nyilván kivesézni, de hogyan lehet, és hogy ítéled meg a te válásodat? Egészségesen zajlott le, egymást tisztelve tudtátok elengedni egymást egy nem sikerült párkapcsolat után? Hogy működött?
Én úgy gondolom, hogy semmi problémánk nem volt. A válással megbeszéltünk úgymond ilyen téren mindent. A bírói peres eljárása csak egy formalitás volt, tehát mi már eleve mindent úgymond elosztottunk egymás között, tehát nem volt vita semmilyen tekintetben. Én úgy gondolom, hogy a mai nap sincs semmiféle hozadéka rosszáíz egyikünk irányába se.
Tanultál-e azokból a hibákból, mert nyilván egy válásban mind a két fél követel hibákat. Most Erikával, illetve a mostani gyönyörű és egyensúlyban lévő boldog családodban hoztál-e olyan tanulságokat, amiket másként csinálsz?
Természetesen, hiszen egy válás az egy jelentős mérföldkő mindenkinek az életébe, és annak le kell vonni a konzekvenciáit. Én is megtettem ezeket, és igyekszem ezeket a konzekvenciákat, illetve a tovább gondolt egyéb következtetéseket kamatoztatni a mostani párkapcsolatba.
Mik voltak azok, amiket tipikusan másként csinálsz, és már jobb?
Hát ezt nehéz megmondani, mert az első házasságom az úgymond fiatal fejjel volt. Tehát én 20 pár évesen nősültem, és 20 pár évesen váltam el. A második házasságomban már 30-on fölül léptem, itt már ugye érettebben gondolkodok, de a kérdésre válaszolva talán a másik irányába a figyelem, több úgynevezett minőségi időnek a biztosítása.
Erikával is hamarosan hallgathatnak hallgatóink adást, hiszen a Csodálatos Hölgyekbe meghívtuk a párodat is, aki nagyon szép életutat jár be hasonlóan, nagy változásokban van, de ez néhány hét múlva fogják majd hallani. Ugye mondtad, hogy érett fejjel léptél ebbe a házasságba. Milyen a családi szereposztás nálatok, tehát a gyerekek nevelésében milyen feladatokat vállaltál, és mit tartasz fontosnak, hogy egy férfi vállaljon ma?
Hát én nagyon fontosnak tartom a gyerekek nevelésében az, hogy egy egészséges anya és egy egészséges apa mintakép váljon. Ezt ma már nehéz megmondani, hogy mi is lenne ez talán. Szerintem minden család másképp éli ezt a helyzetet meg. Mi ezt úgy éljük meg, hogy kölcsönösen segítjük egymást. Tehát ez alatt azt értem, hogyha látom azt, hogy a feleségem egy picit úgymond leterhelt, vagy éppenséggel a gondolatai más irányba mennek, akkor nem várom el tőle, hogy valamit megcsináljon, hanem például a gyerekek irányába, hanem mit tudom, akkor én veszem a kezembe a úgynevezett Marshall botot, és akkor idézőjel levezénylem azt a rendrakást, vagy azt a esti fürdést, vagy a vacsoráztatást, vagy éppen a lecke írását, számon kérését, ami esetleg előtte való nap ő végezte ezt. Tehát ilyen téren nálunk nincs az, hogy férfi munka, női munka, bár lehet, hogy ennek is lenne valamilyen szinten alapja, ezt nem tudom, ezt mindenki eldönti, de körülbelül ennyi.
Tehát a közös teherviselés nagyon fontosnak tartod. Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Csodálatos Férfiak sorozatban Darányi Józseffel.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk a 153 lélekmód magazin mai adását. A Csodálatos Férfiak sorozatban Darányi Józseffel beszélgetek. Ott tartottunk, hogy mesélt nekünk a családjáról, és hogy nincs igazán férfi-női munka, hanem közös teherviselés van a családjukban, és ez jól működik. A sport. Téged sokan ismernek Kiskunhalason, nem csak arról, hogy katonaként dolgoztál, hanem vezettél hosszú ideig küzdő sportot itt Kiskunhalason. Mesélj nekünk erről.
Ez úgy alakult, hogy már fiatal gyerekkorom óta valamit mindig sportoltam. Mint kezdetekben is megegyeztem, én budapesti születésű, és Budapesten nőttem föl, így a lehetőségeim picit szélesebbek voltak. Megismerkedtem még általános iskolás koromban a szertornával, röplabdával, természetesen a labdarúgással, mint szerintem minden magyar gyerek. Viszont az életemben egy olyan űr keletkezett, alakult ki, hogy nem találtam meg a helyemet ezekben a labdajátékokban, illetve a tornán, és kerestem valamit. És ez a valami, ez elejében a karate volt. És én szakközépiskolás korom és főiskolás korom alatt egy olyan 7-8 évet karatét gyakoroltam. Samurai dojo keretein belül, ez annak idején a Tüzér utcában volt, a Honvédnak a sporttelepén, és amikor lekerültem ide Kiskunhalasra, így nem volt hirtelen, hol gyakorolnom tovább a küzdősportot, és elkezdtem a jiu-jitsu nevű harcművészetet gyakorolni, amit olyan szinten sikerült megtanulnom, hogy saját klubot nyithattam egy pár évvel később.
Tehát akkor gyakorlatilag nem találtál helyet, ezért indították klubot. Hány évig működött a jiu-jitsu sportköröd?
Tehát az én általam vezetett klub az 1992-től 2006-ig működött itt Kiskunhalason.
Ez nagyon komoly, hosszú idő. Hány gyermek volt, aki aktívan járt?
Hát ezt nem tudom így megmondani, hogy összesen mennyi volt, de általában a klubétszám mindig olyan 40-50 fő között volt városi szinten.
Tulajdonképpen ez nem is különleges, hiszen a katonai pályafőiskola, majd a munka, valahol benne volt a küzdő sport, a küzdelem. Mennyibe hasonlít a kettő, vagy milyen készségeket segített megtanítani a sport, esetleg a munkában, vagy a munka a sportban?
Igen, mind a kettő hat egymásra. Egy biztos, hogy aki ilyen jellegű sportot űz, mint egy harcművészet, legyen ez bármi, vagy ilyen küzdősport, annak ki kell, hogy alakuljon különböző készségek. Gondolok itt például a türelemre. Tehát az ember nagyon könnyen megtanulja azt, hogy nem kell mindjárt mindenre pattanni. Bár néha ezt a hibát még ma is elkövetjük, én is, de olyan nyugodtnak kell lenni, illetve ha kibírtam az edzést, ha kibírtam a sok pofont, ha kibírtam a sok szenvedést, akkor kibírom a munkaterhet is, és ez egy nagyon jó életérzéssel tölti el az embert.
Én azt gondolom, ez egy fantasztikus dolog, tulajdonképpen bármelyik területre átvihetők ezek a készségek, mint egy küzdősport megtanít. Szerencsére kiskohalason sokan járnak küzdősportokba, különböző klubokba. Gyülekezetből ismerjük mi egymást. Gyakran megfordultok ott családoddal, sőt egy reaktívabb szerepet vállaltok. Hogy kerültetek kapcsolatba a gyülekezettel, a kiskolasi református gyülekezettel?
Egy picit visszanyúlnék az időbe. Ugye mondtam, hogy a szüleim azok fizikai munkások, és a vallásukat tekintve édesapám református, édesanyám pedig katolikus volt. De úgy alakult, hogy a húgom is, meg én is reformátusnak lettünk megkeresztelve. Ez annak idején egy nagyon fontos kérdés volt a szüleink házasságánál, hogy a gyerekek milyen vallásúak legyenek. Amúgy 1962-ről beszélek, tehát ez akkor dőlt el, hogy mi legyenek a leendő gyerekek. És 18 éves koromban kerültem oda, hogy én lekonfirmáltam az újpesti gyülekezetbe, és valahogy a vallásnak a gyakorlása az úgy, hát abban az időben nem igen volt előtérbe helyezve, hanem amikor a mostani házasságomból a gyerekeim megszülettek, az első gyerekem, akkor a feleségemmel, az Erikával úgy döntöttünk, hogy református irányba indulunk el. Ebben nem volt semmiféle indok, vagy ok, vagy talán nézeteltérése, hanem valahogy így kialakult közöttünk, inkább ezt tudom mondani. És hát akkor még golyafészkes óvodába indultunk meg a gyerekekkel. Én ide tenném a gyülekezet irányába is az első lépéseket, hogyha a gyerekeink oda járnak, akkor mi is eljárunk a gyülekezetbe, ahogy időnk engedi, és ezt még ma is így tartjuk.
Sokan kerülnek így a gyülekezetbe, hogy a gyermekeiken keresztül. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hiszen Józsi egy nagy életpálya változtatáson is keresztül ment, ami sokakat érdekelhet, azt hiszen változások korát éljük meg, úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk hallgatóink. Folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód magazin mai adásában. Folytatjuk csodálatos férfiak sorozatunkat. Darányi József életéről beszélgettünk, és ezt folytatjuk most. Józsi, ugye alezredesként is dolgoztál, századparancsnokként Kiskunhalason, de váltottál. Nagyon sokan kényszerülnek váltásra az életükben. Hogy történt ez a te életedben, és mik voltak a segítőid ebben?
Picit megint vissza kell nyúlnunk az időbe. Mint ahogy mondtam, életem jelentős részét, mint kiképzőtiszt töltöttem el, és az idő viszont tellett. És ahogy mondtam, a személyes példamutatása az viszont ott volt, és azt vettem észre, hogy hát bizony öregszem. Már nem 24 éves vagyok, hanem már 34, és már egy kicsit lassabb. És ugye elgondolkoztam, hogy talán már nem én lennék a legjobb kiképzőtisztnek. 1997-ben megszűnt a sorállomány, így a kiképző század is, és munkahelyen belül egy új beosztás irányába kellett fordulni, és akkor úgy alakult az élet, hogy lehetőségem volt jogász képzésre menni a Pécsi Tudomány Egyetemre, és azt sikeresen el is végeztem 2003-ba, és onnantól kezdve már jogi irányú munkákat végeztem el a volt munkahelyemen.
Tehát tulajdonképpen már érezted, és hát gyakorlatilag is ott volt a változás körülötted, és akkor újra tanultál. Igen. És ez teljesen sikeres volt. Hogy történt azután a változás, és mivel foglalkozol ma?
A határőrség az, mint szervezet megszűnt, és ezt követően új irányba kellett fordulni, és én akkor, mint szakvizsgázott jogász, mint ügyvéd megpróbálok létjogosultságot szerezni itt Kiskunhalason, és azóta, mint ügyvéd dolgozom.
Mik segítettek téged ezekben a váltásokban? Én azt látom, hogy nagyon sokan beleragadnak a régibe, nem tudnak váltani, nincs erejük, nincs kitartásuk. Mik voltak azok az energiák és erők, amik téged ebben segítettek?
Hát először is segítettek némely kollégának a pozitív megjegyzése. Az, hogy biztattak engem annak idején a tanulásra, és ezt én komolyan vettem. Illetve akik engem ismernek, az a sajátos egyéni életszemléletem, hogy igenis azt szoktam mondani, ne csak az órunk hegyéig lássunk, hanem fényévekkel előre kell gondolkozni.
A küzdősport. Ugye beszélgettünk arról az előző blogban, hogy hosszú évekig vezettél jiu-jitsu küzdősportot itt Kiskunhalason, és abból való készségek, vagy a hit, vagy a család, hogyan segítettek téged ebben a változásban?
Hittem önmagamban, hittem abban, hogyha belevágom a fejszémet egy fába, egy problémába, akkor mindent elkövetek, hogy azt megoldjam lehető legjobban, a legjobb tudásom szerint, és ugye itt eldöntöttem ezt a jogi irányt, azért is fejeztem be, és azért is léptem ebbe az irányba, mert érdekelt.
Segített téged Erika ebben, támogatott?
Természetesen, hiszen akkor már együtt voltunk, mindenben maximálisan segítséget nyújtott, egy stabil, biztos hátteret biztosított, amit most is köszönök neki.
És most erre szüksége lesz neki is, mert ha jól tudom, ő is változtatásban van, de erről majd a hallgatók egy riportban részletesen is fognak hallani. Gyerekeknek milyen mintát tudsz átadni? Hogyan tudod átadni azokat az értékeket, amit fontosnak tartasz?
Hát ez egy több oldalú kérdés. Én szerintem, a legjobb tudásom szerint. Azt, hogyha megkérdeznénk őket, vagy megkérdeznénk egy harmadik szemét, akkor lehet, hogy másképp lenne. Mint minden szülő, én is abban a cipőben vagyok, hogy sajnos a saját gyerekem nem hallgat rám. Ha én tudom, hogy mit tudom én, ne nyúlj a tűzbe, mert megégeted magad, én aztán mondhatom, bele fog nyúlni, biztos. Szerintem ezzel így vagyunk valamennyien szülőnk, és én is természetesen olyan vagyok, hogy a sajátjaimnak a legjobbat akarom. Azt a hibát, amit én elkövettem, azt ők ne kövessék el. Hát ez nem mindig sikerül nekik átadni, de a személyes példamutatás, ahogy igyekszem élni, ahogy korábban is mondtam, hogy valami elromlik, akkor na gyere fiam, nézzük meg, szedjük szét, rakjuk össze. Lehet, hogy már az elején tudom, hogy sajnos itt úgymond nem lesz javítás belőle, de akkor is próbáljuk meg, mert lehet, hogy mégis. Hát ha, és akkor egy sikerélmény van.
Hát igen, ez nekem nagyon tetszik, tehát a kis dolgokon keresztüli megélés is segíthet abba, hogy akár az életünk hibáit is javítsuk meg, ne hagyjuk ott. Milyen célkitűzéseid vannak most, illetve a jövőre?
Nem olyan régen beszélgettem egy nálam idősebb barátommal, aki már 70 pár éves, és beszélgettünk különböző célokról. Ennek a lényege az, hogy én már 51 éves vagyok, és így már óvatosan kell a célokkal bánni, tehát ne tegyük magasra azt a lécet. Én nekem most per pillanat azok a céljaim, hogy a gyerekeimet pályára állítsam, és biztosítsam nekik azt a lehetőséget, hogy úgymond a affinitásuknak megfelelő irányba tudjanak fordulni. Idézőjel sinen, maradjunk sinen.
Köszönöm a beszélgetést, Józsi. Kívánok neked nagyon sok sikert az életben, örömet, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Hallgatóink, ha esetleg lemaradtak a beszélgetés erejéről, hallgassák az ismétléseket. A riport hamarosan felkerül a Halas Rádió hangalbumába. Köszönöm, hogy velem tartottak. Egy hét múlva új témával jelentkezünk. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.